Mondtuk. És most mindnyájan kórusban drukkoljunk, hogy elérjük Gerendi Zoltán. Haló, hallasz bennünket?
Szervus. Én hallok.
Hát de kitűnő,
csodálatos dolog. Szavasz, jó reggel.
Tényleg embert küldünk a Marsra, és nem tudjuk felhívni Burkina Faszóba Gerendi Zoltán, tehát ez szerintem nonsense.
Nem Burkina Faszóba vagyok.
Ja, akkor megnyugodtam.
Azt hittik, helyszíni tudósítása Afrika erős növekedési országainak egyikéből.
Igen, az még jöhet, de nem ez a kitűzött cél. Jó reggelt, elnézést, itt egy kicsit megkavarodott a
megoldottuk, világ, de... már mi nem mi, hanem a műszaki hadosztály egy személyben Ballatomi megszögelte a WhatsAppot, és beízította, hogy tudjunk kommunikálni nagyon jól.
Abszolút. Szóval Burkina Fasohoz keveredtünk, aminek ugye az oka, hogy néztük azt, hogy GDP növekedés hol van, és hát ugye most a nyugat-afrikai országokhoz jutottunk el, tehát néztük már Európát, néztük gyakorlatilag Ázsiát, láttuk azt, hogy a GDP-t azért több oldalról lehet beruházásokkal, és így tovább állami költségvetésekkel is, költésekkel is lehet növekedni, nem csak a fogyasztásokkal, meg az exporttal, de itt gyakorlatilag most eljutottunk ez a régióhoz, ami Burkina Faso azért érdekes, mert egyébként valójában az ember azt se tudná, hogy hol van, de mégis 5% körüli növekedést értek el, tehát tavaly 4,95% volt, előtte is 3%, és a kilátásaik folyamatosan jók, tehát összességében ez egy olyan szegmense a világnak, Nyugat-Afrika, ahol még itt több országot fogunk megnézni, de Burkina Fasóval kezdjük, és ennek nagyjából egy oka van, mert ezek az országok egy történelmi ívre épülnek, ezek a francia gyarmatok voltak, tehát hogyha ha földrajzilag megpróbáljuk elképzelni Burkina Fasót, akkor Nyugat-Afrikát képzeljük el, ez a Száhel övezet, amit mi itt a magyar élet kapcsán ugye Csádról halljuk, de ez igazából Csádtól nyugatra van, tehát Niger Mári alatt van, Mauritánia alatt, tehát ez a Száhel övezet, ez az afrikai, ez a Szahara alatti övezet, és hát a szomszédos országai azok elég romantikusak, tehát Mali, Niger, Benin, Togo, Gána, elefántcsontpart, úgyhogy ebből a környezetben emelkedik ki, vagy ebből a környezetből jön ez az ország. Na most amiért igazából érdekes, mert nem olyan régen szakadtak ők el Franciaországtól. Tehát én több cikket olvasgattam, ugye néztem bele, hogy mit gondol mit gondolt Franciaország, és mit gondoltak ezek a gyarmatok Franciaországról, és azért ez nem volt egy szerencsés találkozás. Tehát a franciák úgy tekintették, hogy gyakorlatilag ők nekik többe került a hadsereg és a béke fenntartása ezeken a területeken, mint amit ki tudtak vonni. A helyiek ezt természetesen nem így látták, hanem úgy látták, hogy ami erőforrásuk volt, azt a gyarmatosítás során elvették. És hát ugye ez a függetlenség, ez különböző stációkba jött létre, amelyeknek most egy új szakasza lett a Ibrahim Traoré elnökkel, aki egy ilyen teljesen új vezetője ennek az országnak. De mielőtt eljutnánk oda, fontos látni, hogy ez az ország nem nagyon... Tehát én ahogy olvastam a francia gyarmatosítási modellt, az egy nagyon erősen központosított modell volt, tehát egész konkrétan nem csak erőforrásokat vontak ki, itt egész konkrétan mezőgazdasági forrásokat, illetve aranyat, tehát aranyat és cinket.
Mert én nekem most esett le, hogy beszélgettünk, hogy Burkina Faso volt a felső volta.
Igen.
És a Burkina Faso, mert ezen ugye mi magyarok az áthallások miatt rendre derülünk az ország nevén, de ez azt jelenti a helyiek nyelvén, hogy becsületes emberek földje.
Igen. Hát ezt nem tudtam, de...
Most munkáztam.
Igen, de mindenesetre lehet, hogy ők így gondolják, tehát itt a gond az, hogy ők mindenképpen próbálnak egyfajta új elszámolást, és főleg ez a Traoré vezetésére jellemző, aki egyébként egy katonai puccsal nyert 2022-ben, hogy vette át a hatalmat, és egyébként a legfiatalabb vezető politikus 37 éves, tehát egy ilyen, láttunk már Afrikában ilyen történeteket, itt mondjuk nem olaj van a föld alatt, hanem arany, de egy biztos, hogy ők Franciaországgal nagyon erősen hadilában állnak, mert ahogy láttam, a francia jegybank kezeli az ő pénzüket is. Tehát gyakorlatilag önállósodás ide vagy oda, ők azt mondják, hogy az ő betétjük, vagy úgymond az ő részük a francia jegybankban, vagy a francia országban sokkal nagyobb, mint amit ők valójában visszakapnak. Ezt persze a franciák meg nem akarják visszaadni, tehát ebből egy permanens feszültség van. Tehát ez a gyarmatosítás ugyan fogalmilag véget ér, de úgy néz ki, hogy gazdaságilag ez egyáltalán nem olyan sima, és most jutottak el abba a szakaszba, hogy ezzel a új politikai vezetéssel, ami egyébként egy ilyen pánafrikai, és az itt azért érdekes, mert egy újabb ilyen hát regionális szerveződésé kezd ez alakulni. Ennek azért egy ilyen félig ilyen marxista államosító és központosító gazdaságot vezető politikus vagy katona került élre. Na most ez mindenképpen sokat számít, és ugyan lehet, hogy becsületesek, de egyébként roppant szegények is, tehát az extrém szegénységgel küzdenek, és ugyan jók a GDP adatok, de azért az egyfőre jutó GDP-jük is, ahogy néztem, azért az igen sovány, tehát itt azért ilyen 700-800 dollárokról beszélünk GDP per fő, ami azért messze-messze elmarad, de a növekedésnek úgy lehet mondani, hogy jó mély alapja, tehát itt azért van honnan felzárkózni. Na most, ami az országot így a kontextusán túl érinti, vagy jelenti, az, hogy a lakosság 80% a mezőgazdaságban dolgozik. Tehát itt nem egy iparosodott országról beszélünk. A növekedésük az ugyan stabil, de amit csinálnak, az kevésbé. Innen sok keső jön a világba, meg gyapot, de egyébként még kókusz is termelnek, de például olvastam azt is, hogy a szárazság őket is érinti. Tehát ez a szaharai övezet, ez egy nagyon komoly probléma forrás egyébként is, de úgy néz ki, hogy most egy teljesen új útra találtak, és ez egy érdekes, úgymond ilyen forrása lehet majd a későbbi időszakoknak is. Tehát magyarán egy váltásban vannak, ők nagyon szeretnék Franciaországot valahogy teljesen magukat gazdaságilag függetleníteni. Ezt meg is fogják tudni valószínűleg csinálni, mert ez a Traoré úr, ez rettenetes erővel nyomja, és egyébként, ha ránéztek YouTube-on bárhol, állati erős kommunikációja van. Tehát egy olyan személyi kultusza van, vagy nagyon jó kommunikálnak, ami meglepő, de egy biztos, hogy ez a viszonylag ismeretlen nevű kis ország kezd egész szép eredményeket mutatni a Traoré úr vezetése alatt.
Mi a helyzet az ásványkincsekkel, mert én azt is olvastam róluk, mikor készültem a beszélgetésre, teljesen meglepő módon, hogy hát annyira fejletlen az infrastruktúra, hogy nem tudják igazából még azt sem, hogy milyen ásványkincseik vannak, de egy biztos aranyuk például van.
Hát a negyedik legnagyobbak voltak egy időben. Igen, tehát ők igazából most ott vannak, hogy a korábban kiadott koncessziókat, azokat államosításba próbálják fordítani, és egy gyakorlatilag egy nemzeti aranybányászatot próbálnak fölépíteni, finomítással egybe kötve. Tehát nekik a legnagyobb problémájuk az, hogy a nyersanyag az innen feldolgozatlanul kerül ki, és ezek a szakaszok fognak most itt valószínűleg bejönni, amit egy katonai haderővel támogat meg, és egy masszívan mondjuk francia ellenes vagy nyugat ellenes politikával. Tehát gyakorlatilag úgy néz ki, hogy szerintem ezeket az iparágokat meg fogják tolni, infrastruktúra építés lesz, nem biztos, hogy át fognak sódódni Kínához egyáltalán, szerintem ilyen külön utasok, de minden esetre a Traoré úr az teljes egészében magát egy ilyen nyugat-afrikai felszabadítóként, vagy egy ilyen hősként pozícionálja, amit egyébként nagyon úgy néz ki, hogy a környezet el is fogad. Szóval ez a környék azért egy nagyon, tehát nem egy szegény környék, nem véletlenül voltak gyarmatok, de nagyon nem találják magukat, és szerintem most ez azért egy érdekes időpillanat, mert szinte nem is tudtuk, hogy léteznek, de azért mégiscsak de valamilyen szinten növekedés produkálnak, tehát rájuk kell nézni, viszont semmit sem tudunk, és egy új erő kezd kikristályosodni. Tehát én úgy látom, hogy ők nem a koncesziók irányába mennek, nem a külföldieket fogják ide szívesen várni, hanem masszívan nemzeti, nekem egy kicsit ilyen Kadhafi íze volt ennek a történetnek, nyilván a váltószámok meg a dimenziók nem ugyanazok, de egy biztos, hogy egyfajta nyugat-afrikai identitáskeresésnek az első lépését látjuk, ami egyébként gazdaságilag, még ha baromi mélyről indul, akkor is ez a történet elkezd.
Hát ilyenkor ugye azért két dolog felmerül, hogyha azt mondjuk, ez egy tök jó dolog, mert ugye akkor nem kell osztozni a hasznán a felépülő iparnak senkivel, Viszont akkor honnan van szakértelem, mert ugye Burkina Fasóban az iskolázottság rendkívül alacsony, olvasom a nálam okosabb Wikipédián. Másrészt honnan lesz tőkéje egy olyan országnak, aki meg lehetősen szegény, sőt ebben a régióban kiemelkedő.
Meg honnan lesz áram az iparhoz, meg az egyebekhez.
Van már vízi erőművük 89 óta.
Oké, hogy van egy vízi erőművük, de a Világbanknak a most júliusi jelentése szerint rettentően alul méretezett és fejlesztett az elektronos hálózat, és a Világbank is ezt jelöli meg például a növekedés egyik gátjának.
De nézzétek ezt másik oldalon, másrésztről meg baromi jól hitelezhetőek, a GDP 52%-ánál van az adósságuk, a GDP-juk nő, tehát ez gyakorlatilag egy potenciálisan finanszírozható ország. Uh-huh. Tehát itt most, ha mindaz, amiről beszéltetek, ez alapvetően pénzkérdés, igen, tehát az infrastruktúra pénzkérdés, és szerintem meg fogják találni azokat a forrásokat, ha ezt a hatalmat valaki kellően stabilnak fogja ítélni, akkor szerintem ezek a források meg lesznek, és az ő GDP növekedésük a következő 10 évben is akár jól lehet, ha nem pucsolják meg a Traoré-t. Tehát én úgy gondolom, hogy ennek a környéknek pont ez a mássága, hogy nem a gyakorlatilag a sok kis ember apró munkájában, illetve az igaz, mert nagyon sok kistermelőjük van mezőgazdaságban, de valójában ez a környék finanszírozható. Tehát szerintem biztos, hogy meg fogják találni azokat az utakat, és ha azt is láttuk, hogy ha az egyik nem, akkor majd finanszírozza a másik, tehát ha nem kapnak világbanki hitelt, majd akkor elmennek kínai hitelért, vagy elmennek más irányba. Tehát biztos vagyok benne, hogy ők ezt a központosított állami gazdaságot, amelyik gyakorlatilag, ha belegondoltok, az olajipar is egyébként az öböl állami, majdnem mind állami, csak legfeljebb egy királyi család ül az állam fején, vagy a tetején, de összességében ezt az utat járják. És ez egy nagyon érdekes történet, mert ha másrészt, amit nézek igazából, az adórendszerük mondjuk semmit nem tesz. Tehát mondtátok az infrastruktúrát, hogy az most mennyire rossz, az javítható, nyilván az adórendszer is javítható, de a semmifajta olyan adókedvezményt nem látok, amiért egyébként adókok miatt oda kéne menni, de ez egybevág egyébként az alapképlettel, mert hogyha állami gazdaságot akarok, akkor még kéne olyan versenyképes adórendszert fönntartani.
Igen, hiszen... nehogy már a magánszférát felnöveljük versenytársnak. Igen.
Így van.
De az is kérdéses, hogy szedik be, mert ugye a vasútvonaluk is nagyon, nagyon alul fejlett, a közúthálózat is nagyon alul fejlett, tehát hogy az is egy kérdés.
Ezek 5-10 évek. Tudod, uh-huh. Ezek 5-10 évek. Tehát ezek mind, tehát ha ahol pénz van, ott ezek pótolhatók. Ezt láttuk Etiópia, meg láttuk más országok esetén is, hogy ezek a fajta fejlődések, és igazából őnáluk az a baromi érdekes, hogyha erre rákap a világ, már pedig rákaphat, akkor ők egyébként nem egy lépést fognak előre tenni, hanem akár hármat is tudnak, mert sokkal modernebb hálózatot és infrastruktúrát tudnak fölépíteni, mint amit ők normálisan historikusan építettek volna föl, mint például mi Európában. Tehát gyakorlatilag én azt gondolom, hogy itt lehetőségekről beszélünk, és úgy néz ki, hogy ez az ország ezzel a vezetési modellel egy teljesen új útra került, és Nyugat-Afrika ilyen szempontból kezd a térképre fölkerülni. Ez a franciáknak persze fáj, megy ott a balhé bőven, hogy kikinek mennyivel tartozik. Engem meglepett az egyébként, hogy a belső francia ilyen riportolások, vagy ilyen összefoglalók alapján a gyarmatosítás nem volt gazdaságilag jó, ez azért olyan furcsán néz ki, de nyilván itt összeadtak mindent, tehát a katonai dolgokat, meg a kivonásokat, meg mindent, és azért a matekot ők úgy mutatják ki, mintha ők ebbe befektettek volna, ezt persze a helyiek nem fogadják el, és innen megy a balhé, de ezek lezárhatók lesznek, és ha például csak a francia egybankó megkapnák azt, ami nekik jár, amiért a Traoré úr is nagyon küzd, azért az nem lesz egyszerű, tehát én úgy gondolom a franciáknak sem. Tehát összességében ez egy baromi izgalmas terület, és az adórendszerre visszatérve, tehát van nekik 18%-os áfájuk, vannak nekik fogyasztási adóik, persze ennél az életszínvonalnál ezek biztos, hogy marginálisak, a társasági adója 27%, és az SZIA-ja sávosan 25%-ig megy föl. Tehát gyakorlatilag erre nem mondanánk azt, hogy ez egy annyira izgalmas dolog, és mivel látjuk, hogy nem behívják, hanem igazából elkergetik a meglévő aranybányászatban vagy egyéb bányászatban lévőket, ezért várhatóan nem ebbe az irányba fognak elmondulni, hanem inkább a katonai erő irányába, és szerintem innentől kezdve egy újabb példát fogunk arra látni, hogy hogyan lehet egy központosított állami modellbe ezeket az erőforrásokat kitermelni. Szóval ez nem egy Dél-Afrika lesz, ahol itt gyakorlatilag vegyesen csinálják, ami egyébként most egy nyilván egy teljesen más történet, de ettől függetlenül engem meglepett, és a Traoré úr munkásságáról remélem fog Botond is egy kicsit beszélni, de azt gondolom, hogy meghatározó kulcsa következő időszak gazdasági fejlődésére. De egy biztos, GDP növekszik, és ugyan nagyon messze vannak mondjuk az európai normáktól, amik egyik legmagasabb, de azért ettől függetlenül érzékelhetőek ma már a világban, és egy ilyen eldugott hely is úgymond jelentőséghez kaphat, és azt tudjuk, hogy ha mi olvasunk róla, valószínűleg más is olvas róla, és előbb-utóbb a pénz is meg fog jelenni.
Na oké, hát figyelj, ha nincs ez a rovat, az életben nem látogatunk el Burkina Fasóba, és nem beszélgetünk.
20 év, mire összeszedjük ezt a sok infót.
Köszi
Zoli!
Köszi a rugalmasságot!
Köszönjük! Szép napot!
Sziasztok!
Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adó tanácsadó partnerével beszélgettünk Burkina Fasóról.